Az a mondásunk, hogy az elefánt a porcelánboltban, az a legnagyobb hülyeség a világon.
És nem a több tonnás állatok már-már kecses mozgása az egyetlen új info a mai adásban. Sőt, ez a mai adás valójában nem is az elefántokról szól, hanem az elefántok és a turizmus bizarr kapcsolatáról.
Igen, itt jön szóba ugye az, hogy az elefánt turizmusnak rengeteg árnyalata van.
Ő Csapó András. A hangját már ismerhetitek korábbról. Az egyik első adásunkban húsevő növényekről mesélt, majd a 121-ben délkelet-ázsiai törzsekről szerzett tapasztalatairól. Az egy éve halott nagyit néha megsimogatják a kis szobában. Ez volt annak a résznek a címe. A mai másik vendégem Mátai András, szintén ismerős lehet azoknak, akik követik az utazgatók.hu-t és vagy az utazási podcastet. Oké, de nem visszás világutazókkal arról beszélgetni, hogy zsigereli ki a turizmus az elefántokat.
Én is hibás vagyok ebben, mert körülbelül 5 évvel ezelőtt én mindenhol azt mondtam, hogy mindenki utazzon, és utazni lehet, és utazni olcsón lehet, és világot látni, és stb.
A két srác Majoros Kingával kiegészített csapata nemrég egy elképesztően jó dokumentumfilmben tárta fel az egzotikus utak egyik sötét oldalát. Tudom, hogy elképesztően jó a film, mert láttam. És most ti is megnézhetitek még pár napig ingyenesen az elefántosfilm.hu oldalon. Ja, majdnem elfelejtettem beköszönni. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 185. adása. A patreon.com/szertár oldalon jelképesen előfizetők már múlt héten hallhatták a Szolgalelkű Óriások című film stábjának két Andrásával készített beszélgetést, most pedig mindenki számára érkezik. Tadám!
Igen, alapítottunk egy bandát, egy rockbandát, az én elefántok névvel.
A Szolgalelkű elefántok alternatív rockbanda.
Nem, hát komolyra véve a szót, gondolom ez egy nagyon komoly interjú lesz most, Laci, végre így a 5.-6. Alapvetően ugye készítettünk egy filmet, egy tényfeltáró dokumentumfilmet a tájföldi elefántok és a tájföldi turizmus kapcsolatáról, és hát igen, ezt már körülbelül egy éve kezdtük el megtervezni, és egy év nagyon gyorsan el is szaladt azzal, hogy kutatómunka, felvételek, forgatás, utómunka, meg minden, ami még ebbe belefér, és most hála Istennek július 1-től egy hétig meg tudjuk mutatni mindenkinek online. Szóval ez itt az apropó.
Azt tudjuk a múltkori adásból, hogy tőled nem idegen Dél-Kelet-Ázsia, mert hogy azért Balin eltöltöttél elég hosszú időt, de te másik András,
hogy kerültem bele ebbe az egész?
Ugye a nagyon népszerű utazási podcastet nem csak utazóknak szerkeszted, mondom, hogy nagyon népszerű, most kaptam egy névjegykártyát, úgyhogy
várom, ez volt a reklámhelye. Igen, hát az utazás az tőlem sem áll távol, hát 15 éve utazom. Én nekem egyébként Latin-Amerika, Dél-Amerika a szívem csücske, és hát a korábbi interjú, amiről már említettetek, az indonéziás, abban én is részt vettem, hogy ott is aktív tagja voltam a csapatnak, úgyhogy az ismerettség az Andrásra az onnan van, és miután az Indonézia négy arcát megcsináltuk, akkor nyilván már kerestük a következő projektet, és ezt közösen terveztük, és hát hárman csináltuk ezt az új elefántos filmet. Párommal Majoros Kinga volt a harmadik tag a csapatban, ő szerkesztett, asszisztenskedett, engem sminkelt, és mindent csinált, amit mi nem tudtunk megcsinálni.
Mert azt gondolom, sokat számít a dzsungelben, hogy az embernek
az kellett, sminkelni. Kellett, igen, meg hát amikor izzadtam, és ömlött rólam a víz, akkor le kellett törögtetni.
Minden 5. percben.
Igen.
Hogy néz ki, az mondtátok, hogy már kerestétek az új projektet, de ez hogy működik? Tehát leültök, aztán gondolkodtok azon, hogy Balin már voltunk, mert az összes benszülött törzset végigjártuk. Nézd már, ott egy elefánt, te! Forgassunk róluk.
Projekt vagy és terv az mindig van, most is tele van a fiók tényleg projektekkel, és akkor így leülünk és elkezdünk matekozni, illetve hát fontos a szponzor, ugye, hogy az egyik fő szponzorunk, szerintem elmondhatjuk.
Ki érdekelt az elefántokban? Ráncsuk le a leplet.
Hát mármint a szponzor szempontjából,
igen.
Hát ők így nem festették rá a logójukat az elefántokra, úgyhogy ők csak turizmussal foglalkoznak.
Aha. És szeretnének változni,
mert hogy korábban pont ők egy utazási iroda, ők a Vista utazási iroda, és hogy pont az ő célközönségük azok, akik olyan elefántos programokon vehetnek részt, amit mi szeretnénk megmutatni, hogy ez miért rossz. Úgyhogy célközönségileg a
az egy tökéletes szponzor, akkor nem, tehát hogy megmutatjuk, miért árultok rossz csomagot.
Igen. Nem, ők nem ezt a csomagot árulják igaziból, csak ők azokat a turistákat szolgálják, akik általában nem tudják, hogy van alternatíva. És ezért mi most ugye arról csináltunk egy filmet, hogy milyen alternatívák vannak. Tehát nem, az, nem arról csináltunk egy filmet, hogy az elefántturizmus az úgy, ahogy van, rossz, mert ahogy majd gondolom bele fogunk bonyolódni a beszélgetésbe, ki fog derülni, hogy mennyire komplex ez a kérdéskör, és hogy sajnos még mindig relevanciája van annak, hogy vannak elefántparkok, és van mindenféle iparág erre ránőve.
Én sose voltam még Dél-Kelet-Ázsiában, sosem elefántogoltam még, Tunéziában sem álltam be egy teve mellé se fotózkodni, de ezt hogy kell elképzelni, mekkora egy iparágról van szó, vagy miért ilyen súlyos ez a kérdés?
Ez gyakorlatilag, akik Dél-Kelet-Ázsiába mennek, nagyon sok embernek közülük az az álma, hogyha elmegy nyaralni, akkor felüljön egy elefántra. És
nagyon rosszul alszom ezek szerint, mert még sose jutott eszembe.
Nem, mondjuk lehet, hogy te nem az az átlag turista vagy, akik mondjuk ezeket a programokat keresik. A hihetetlen nagy a népszerűsége ezeknek a programoknak.
Jó, hozzáteszem, a Nyíregyházi állatkertben, vagy a Sóstói állatkertben voltam akkor újszülött kis oroszlánnak a ketrecében. Egy filmet forgattunk.
Azzal semmi baj nincsen szerintem.
De egyébként nagyon sok állatkert erre élezi ki a programját. Magyarországon úgy tudom, hogy tilos is már ilyet csinálni, hogy vadállatokkal beállsz, aztán fotózkodhatsz, meg simogathatod őket, vagy a vadállatok kölykeivel.
Igen, ez is egy másik szegmens, azért ennek is vannak árnyalatai, tehát az, hogy mondjuk Magyarországon egy vadasparkban megszületik egy ilyen állat, és mögébe googolsz, és lefotóznak, az is más, meg az is, amikor Tájföldön egy bebódított felnőtt tigris láncra verve ott van, és te megfotózhatod. Tehát, hogy azért is nagyon nehéz, és minden interjúnál előjön igaziból az, hogy iszonyat komplex, nem csak az elefántok kérdéskör, hanem az egész állatos kérdéskör így a turizmuson belül, vagy a szórakoztatóiparon belül mondjuk így, és ez egyénekre lebontva, meg állatfajokra lebontva is, más korcsoportokra is, tehát hogy tényleg mi is a legnagyobb problémában ezzel voltunk, hogy így úgy indultunk neki, hogy a no riding az így jó, mert hogy így nem szabadna ráülni az elefántokra, de hogy így ennyit tudtunk, és amíg egyre mélyebbre és mélyebbre ástunk egy év alatt, így rájöttünk, hogy hát ez így iszonyatosan komplex téma, tehát hogy így, ha mondjuk senki nem ül fel egy elefántra, akkor azt hogy fogja ellátni a gondozója, hogy 200 kg-ot eszik egy elefánt naponta. Tehát, hogy, és persze mi azt szeretnénk, hogy ebbe változás legyen, és az alternatív módszerekkel legyen felfuttatva az elefántturizmus, de látjuk azt, hogy ez nem egyről a kettőre megy. Még így is, hogy azért olyan oszlopos képviselőivel, mint Leck Csájler tudtunk beszélni, akik tényleg már 25 éve dolgoznak ezen az ügyön, meg mi is abban bízunk, hogy ez a film most segíteni fog, legalább már pár száz vagy ezer vagy százezer magyarhoz eljut ez az üzenet, akkor utána már az is valamilyen szintű változást tud hozni, de hogy ez egy ilyen óriási harc, hogy egyrészt, hogy mi a jó, mi a rossz, és hogy ez hogy lehet úgy átgördíteni, hogy ez mindenkinek jó legyen.
Akkor ezt visszafűzöm most abba a gondolatba, amiből tök jól kizökkentettelek még az kis oroszlános saját történetemmel, mert mindenképpen el akartam mondani. Szóval sok embernek az az álma, hogy elmenjen, és ezeket az állatokat valahogy közel tudja magához, hogy Instagramra kirakja, ugyanakkor szeretné etikusan megközelíteni.
Hát a probléma az, hogy mindenki szereti az állatokat. Bárkit megkérdezel, szereted az elefántokat? Na, nehogy szereted.
Hát persze az elefántokat, a delfineket, a fókákat, ezeket, de mondjuk a csótányt, meg a nem tudom szóval.
Még valaki még azt is. De is, ha maradunk az elefántoknál, az emberek úgy akarják kimutatni a szeretetüket, hogy közel kerülnek ezekhez az állatokhoz. Hogy azt gondolja, hogy ha ő oda megy az elefánthoz és meglovagolja, meg simogatja, akkor az de jó lesz az elefántnak, mert az elefánt is majd örül annak, hogy ő majd valaki ül a hátán. Hát ez nem így van. Ez egy tök önző, őszintén egy tök önző hozzáállás, hogy mi csak eddig látunk. Egyébként a maga az egész elefánt turizmusabban rengeteg pénz van, tehát bődületes dollármilliárdok vannak benne, és mögötte nagyon komoly érdekek vannak, hogy ezek a pénzek, ezek hogyan jöjjenek be, és nyilván a biznisz tulajdonosok azok pedig megtesznek mindent azért, hogy az a bevétel az folyamatosan csöpögjön.
Nem akarom spoilereztetni veletek a filmet, bár láttam a filmet, úgyhogy nagyon jó alkotásról van szó, de hogy néz ki, vagy fel tudjátok azt vázolni, hogy hogy néz ki egy ilyen üzlet? Tehát ott van mondjuk a kisvállalkozó, aki beruház egy elefántba, kihajtja a nem tudom épp aktuális turisztikai célpontnak a főterére, aztán mehetsz oda fotózkodni, vagy hogy hát néz ki itt az üzleti modell?
Ezt szerintem a másik oldalról kell elindítani, és onnan kell ezt az egészet nézni, hogy ugye Thaiföld ez egy alkotmányos monarchia, tehát egy királyság alapvetően. Na most annyit kell tudni, hogy volt a nagy király.
Sokan mondják, hogy ez királyság. Érted?
Ez királyság, igen, hogy Thaiföld királyság. Volt a nagy király, akit mindenki imádott, és felvirágoztatta a Thaiföldöt. Ő amúgy pár éve elhunyt, és az ő fia lépett a helyébe, aki jelenleg Németországban él. Tehát azért ez elég sok mindent elmond a helyzetről.
Volt olyan saját szülinapján nem ment haza, az egész ország díszbe, pucparádéba volt, és ünnepelte a királynak a születésnapját, és ő meg a fáradtságot se vette, hogy hazautazzon.
Igen, igen. És mellette pedig olyan törvények vannak, hogyha mondjuk ugye minden pénzérmén rajta van a királynak az arca, ha te lejtesz egy pénzérmét, és arra rálépsz, hogy megfogjad, az felségsértés, és börtönbe juthatsz. Tehát, hogy így elég erős kontraszt van a király hozzáállása és elvárásai között. Na mindegy, a lényeg a lényegben, hogy ugye viszont van egy kinevezett vezető, aki egy katona, egy hadvezér mondhatjuk így, és ezáltal szinte minden katonai kézben van. Tehát én
nagyon kíváncsi vagyok, hogy érkezünk meg az elefántokhoz.
Igen, na mindegy, tehát azért mondta, hogy kicsit ilyen körülményesen indult az egész sztori, de hogy fölülről kell megnézni a dolgot, és onnan láthatjuk azt, hogy minden szinte katonai kézbe kerül, tehát ahhoz, hogy valaki csináljon egy parkot, ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújthasson, át kell papíroznia magát az állami szférán, ami át van itatva a katonasággal, és azért itt elég sok pénz szerintem lecsapolódik ezeken a csatornákon, és természetesen minél több pénz jön be az állam felé, annál kevésbé akar mondjuk változást az ilyen területeken. Szóval ez is megnehezíti annak a változását, hogy ez mondjuk etikus irányba tolódjon el, tehát ez már egy jól bejáratott módszer, évek óta ezt csinálják, cirkusz van, festeget az elefánt, viszi a hátán, ez egy működő séma, és igazából ezért is nehéz ez a vállalkozásnak az transformálása, igen. De a kérdésedre a teljes válaszba beletartozik az, hogy ugye vannak parkok, amik akár régóta vannak, vagy újabb parkok, tehát van lehetőség arra, hogy ezek nyíljanak. Nem tudom ennek a bürokráciáját, de ez is valószínűleg bonyolult. És vannak azok a gazdák, akik mondjuk régen az elefántokat úgy tartották, hogy fakitermelésre, építkezésre, nekik is megvan a lehetőségük, hogy a saját célra dolgoztassák az elefántot. Itt már ugye a táj kormány behozott egy-két korlátozást.
Itt a saját célra dolgoztatja az elefántot, ez azt jelenti, hogy turizmus így szolgálatában állítja.
Akár, igen.
Igen, 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 igen.
Még ez talán egy fontos info, bocsánat, hogy a századfordulón 1900-ban még 100 000 elefánt volt Thaiföldön, most pedig körülbelül pár ezer darab elefánt maradt, amik közül a legtöbb az fogságban van. És...
Jó, viszont ennek a 100 000 elefántnak a nagy részét gondolom, tehát ők vadon éltek, vagy...
És vadon éltek, illetve már hát ők háziasítva voltak több ezer éve.
De őket váltották ki aztán a gépek, nem?
Igen. Körülbelül olyan 30-35-40 évvel ezelőtt hoztak egy törvény, hogy mostantól az elefántokat nem szabad használni fakitermelésben, építkezésekben. Ez egy táj törvény volt, és ott hirtelen lett több ezer elefánt, amivel nem tudtak mit csinálni, és mivel már András ugye említette, hogy egy elefánt egy nap kb. 200 kiló kaját eszik meg, ami rengeteg pénz előteremteni ezt a forrást az elefántoknak az etetésére. Szinte automatikusan jött a megoldás, hogy ezeket az elefántokat vigyük át a turizmusba, mert nem volt más opció, nem volt más olyan lehetőség, ahol annyi pénzt tudnak termelni, hogy ezeket az állatokat eltartsák. És ki milyen módon, ha volt egy bácsika, akinek volt egy elefántja, akkor ő azt egyedül kiviszi akár a buli negyed közepébe, ahol jönnek a turisták, és felülhetnek a hátára, és sörrel itathatják, és ezért nem tudom, adnak $5 neki. Ez a legegyszerűbb módszer. Aztán nyilván vannak nagy parkok, valaki megvett, nem tudom, 10 elefántot, 20-at, 100-at, és azt mondta, hogy hát ha ennyi elefántom van, abból kéne csinálni egy elefántos parkot, elefántos programokat, idomítsuk be őket, tanuljanak meg focizni, festegetni, jöjjenek a turisták, üljenek fel a hátára, és akkor ebből lesz pénz. Tehát, hogy ezeknek megvan így a szintje. kinek milyen lehetőségei voltak, az alapján csinált ebből bizniszt.
Jó, ez azért a történeti áttekintés jól jött, mert így azért árnyalja a képet, hogy nem arról van szó, hogy ki a gonosz, kire lehet mutogatni, hanem tehát egy fejlődés eredménye.
Igen, volt egy fejlődés, amiben nagyon nem volt más megoldás, mert a másik megoldás az volt, hogy vagy az lent volna, hogy ezeket az elefántokat szabadon engedik, csak közben kiderült, hogy az teljesen lehetetlenség, mert nincsen hely. Tehát, hogy a tájföldi erdőknek a kétharmadát kiirtották csak az utolsó pár évtizedben, tehát nincs hely, ahova visszaengedték volna őket. Aztán vannak olyan okok is, hogy nem is engedhető ki, ez nagyon, nagyon jól filmben is nagyon jól összefoglaltuk meg, szerintem a Szandrás jobban össze tudja foglalni, hogy milyen háttere van ennek, hogy egy elefántot miért nem lehet visszaengedni.
Igen, akkor előhúzom a tudománykommunikációs diplomámat, itt szoktuk átlenni.
Megvannak a bejáratott kérdések, hogy ki, melyikre
igen, akkor jövő zavarva, amikor a másiknak kell másikra zavar.
Amikor olyat kérdezek, amit nem beszéltetek meg előtte. Igen. Lesz olyan is mindjárt.
Jó. Nem, hát alapvetően ugye arról van szó, hogy tehát, hogy itt is megint kicsit távolabbról kell kezdeni az egészet, hogy az elefántok csordában élnek. Nem, a király elefánt. Nem.
Van még királyosztori, úgyhogy...
Babar, tudom, ez néztem én is, amikor kicsi voltam.
Igen, szóval ugye azt kell tudni, hogy az elefántok csordában élnek, általában csak nőstényekből áll a csorda, illetve hogy a hímek párzási időszakban becsatlakoznak.
Na várj, akkor tisztázzuk az elejétől. Tehát van egy csomó elefánt tehén.
Igen, tehén.
És ők együtt vannak, a hímek azok meg úgy szabadon egyesével búklásznak, mindaddig, amíg rájuk nem tör az elefánt.
A MAST nevű időszak, amikor egy ilyen párzási időszak van.
Jó.
És tehát azt szerettem volna ebből az egészből kikanyarítani, hogy ugye megszületik egy borjú elefánt, azt körülbelül hát 2 évig vemhes egy elefánt. Tehát ő az emlős, aki a leghosszabb ideig vemhes. 2 év után megszüli a borját, és utána még 3 évig szoptatja, tehát 3 évig még iszonyatosan szoros kötődésnek kell lennie, de utána még körülbelül 10-12 éves koráig, akár hím, akár nőstény, a csordával tart az elefánt, és folyamatosan tanul. Tehát azért azt tudni kell az elefántról, hogy brutálisan intelligens állat, és ez a veszte amúgy, ezért tudják a turizmusban használni, mert szinte minden megtanítható neki, sőt, hát valahol mondták is, hogy valami 10-20 feladatsor egymás után megtanítható neki. Viszont ehhez neki nagyon sok idő kell. Tehát, hogy ez is egy nagyon nagy hátulütője ennek az egésznek, hogy a borjú elefántot akár már több hetes korában is elválaszthatják az anyjától, hogy betörjék, viszont nem megy végig azon a folyamaton, ahol elsajátíthatná az elefánt létet, tehát ahogyan magát fent tudná tartani. Na most, hogyha egy borjút elválasztunk, akkor...
Egy kicsit fura kérdés, tehát hogyha kiengedem az elefántot a vadonba, hogy mennyire tessék, mit kell neki tudnia? Tehát, hogy megtámadni nagyon nem hiszem, hogy megfogja a tigris, meg nem tudom mi, mert hogy elég masszív méretű, tehát legelnie kell meg inni, nem?
Például, hogy hogyan használja az ormányát, igen, amit 2 éven keresztül tanul, az a magától, a törstől, az idősebb elefántoktól, hogy kell az ormányát használni, ami olyan neki, mint egy 5. kéz, csak sokkal ügyetlenebb. Például.
Mert az ormánya az ügyetlenebb, én úgy képzelném el, hogy ott van az elefánt azokkal a hatalmas nagy lábaival, amivel nem nagyon tud mit kezdeni, és az ormány az meg egy tök kifinomult ilyen kis finom motoros
készségekre. Le kell tanulnia használni, és ezt nagyon-nagyon sok ideig tanulja, és utána már viszont nagyon precízen tudja használni, és fel tud venni akár egy gombot is a földről. De ez egy hosszú folyamat, és hogy ha ezt nem tanulja meg, akkor hiába megy ki az erdőbe, tehát szabadon engeded, akkor nem fogja tudni használni.
Meg alapvetően ugye azt is tudnia kell, hogy mit ehet meg, mit nem ehet meg. Tehát hogyha most egy teljesen mesterséges közegben ősz fel, ahol elefántként csak banánt meg bambuszt eszel egész életedbe, akkor kimész a táj dzsungelbe, akkor ott nem sok esélyed van.
Ez igaz.
Meg alapvetően inkább én nem arra gondolok, hogy most egy elefánt ne tudna legelni magától, mert tud. Inkább azt mondom, hogy a természetes csoportdinamikákat, hogy az hogy tud betagozódni egy elefánt csordába. Azért főleg a hímeknél ez nem egy egyszerű dolog, tehát a nőstények együtt vannak, de a hímek nem. És tehát, hogyha tovább nézzük ezeket az adaptációs problémákat, ott van, amit az Andis is említett, hogy már nincs hely, tehát konkrétan egy ázsiai elefánt naponta körülbelül 20 kilométert tesz meg. Óriási territóriumuk van, tehát hogy nincs is hely ahhoz, hogy elférjenek. Állandó konfliktus lenne egymással, az emberekkel, az élőhelyjel, a városokkal.
Túl sok az elefánt?
Már nem, amúgy alapvetően.
Kevés a hely,
inkább azt mondanám. Tehát azért megnézzük,
jó, viszont a helyet azt sajnos nem tudjuk növelni, vagy tudjuk?
Hát ez
nem
ez
lehet.
Ez megint olyan kérdés, hogy rajtunk múlik, tehát ugye mi is ilyenkor, én mindig kicsit ilyen, nem tudom, ilyen görbe tükörként érzem, amikor elkezdjük színi táj fölött, hogy kivágta az erdeinek a kétharmadát, ha Magyarország fölött elrepülünk, hát nem sok erdőt látunk. Tehát hogy ez megint egy olyan kérdés, hogy ez az emberek miatt van, ugye, hogy nincs helye az állatoknak. Valószínűleg nem fog megváltozni.
Jó, nem volt semmi értékítélet a kérdésben. Tehát...
És például vidéken visszatérő probléma az, hogy a helyi parasztok, ők például védik a saját termésüket, hogy az elefántnak egyre szűkül az élettere, és nyilván időről időre bekeveredik olyan helyekre, ahol a helyi falvak például, nem tudom, bármit termesztenek, lelegelik a termést, ezért a helyiek például megmérgezik az elefántokat.
Ez reális veszély, tehát valóban okoz kárt az elefánt? Ez csak azért kérdezem, mert múlt éve, bocsánat, ez később megy adásba, tehát jó pár héttel ezelőtt, ha még visszaemlékszem, pont a hollandiai fóka populációknak a megmentéséről volt szó, illetve a sérült fókáknak a történetéről, és ott mondta el akkor egy másik András, csak így szokás szerint, hogy korábban volt ilyen probléma a holland halászok körében, hogy írtották a fókákat, mert úgy gondolták, hogy annak köszönhető, hogy kevesebb a hal, holott a fókáknak akkora jelentősége nem volt.
Konkrétan most is volt a hírekben egy ilyen esemény, Indiában volt, ahol konkrétan elefánt étekbe
ananászba
beraktak egy bombát, hogy egye meg az elefánt, és utána felrobbant a szájában.
És kiderült, hogy vemhes volt amúgy ez az elefánt, ez a sajtóba körbe ment.
Igen, és ez csak azért, és ez az a bizonyíték rá, hogy ilyenek vannak, mert hogy ugye szűkül az élettér, ő neki élelmet kell találni 200 kg-ot, be fog menni, akaratlanul is be fog menni megművelt területekre, ott azok a helyiek pedig csak azt látják, hogy a saját betevőjüket veszi el.
Mennyi ideig él egy elefánt?
Hát ez körülbelül ilyen 50-60 év.
Aha.
Igen.
Jó, ezt csak azért kérdezem, mert ugye beszéltünk arról, hogy még a múlt század elején több százezres populáció volt, vagy százezres, most néhány ezer, de nekik is elég kevés a hely, tehát hogy nem tudom, hogy itt a szándékos irányban megy-e az, hogy mondjuk van egyfajta elefánt születés kontroll.
Én azt gondolom, hogy azért ugye ebbe az elmúlt egy évszázadban volt két világháború, különböző harcok, tehát attól, hogy Dél-Kelet-Ázsiát végignázták, attól kezdve az éhség, az, hogy szegénység van, tehát ez szerintem rengeteg elefánt elpusztult magától. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a 100 000-nek a fele az magától elpusztult, mert egyszerűen nem tudtak vele törődni, nem tudtak elég élelmet biztosítani, háborúk voltak, nem is volt ez figyelem központban. Tehát én amondó vagyok, hogy azért az erdős területek és az elefántok egyszerre fogytak el, csak most már, amikor abban az évszázadban élünk, szerencsé, hogy próbálunk valamit tenni is azért, hogy visszajöjjön ez a szám, már nem nagyon tudunk arányban visszafele haladni. Tehát, hogy nem tudjuk úgy az erdőket növeszteni, mint mondjuk az elefántunknak a populációja.
Viszont ahogy értelmezem, amit elmondtok, egy elefántnak kell 200 kilót tennie naponta, ami elég sokba kerül. És ezt, hogy ezt előteremtsék, azért a turizmusból próbálják meg fedezni. Tehát valahol ez...
Vázi nincs más módszer, vagy nincs más opció számukra.
Valahol ez egy
ördögi
kör, nem? Igen, tehát, hogy kénytelenek. Viszont most ezt a filmet mikor csináltátok tavaly?
Szeptemberben.
Szeptemberben volt
a bemutató? Szeptemberben forgattunk.
Nem, szeptemberben forgattunk.
Februárban volt a mozi bemutató.
Februárban, mert emlékszem, hogy hideg volt, amikor mentem a moziba. Szóval februárban mutattátok be, aztán beütött az egész világon egy olyan jelenség, ami visszavette a turizmust. Tehát most, hogy nem mennek turisták Tájföldre, nincs bevétele ezeknek a parkoknak, vagy az elefántosoknak, innentől kezdve...
Ez az András kérdése, erre ő válaszol.
Igen.
Ja, hogy ezt megbeszéltétek. Azt hittem, hogy végre kérdezek valamit, ami nem a rutinszerű, amit minden...
Ez egy jó kérdés, kevés jó riporter van, aki megkérdezte eddig, szóval...
Ezt fogom bevágni az ajánlóba.
Igen, és ez egy új kérdés tényleg, szóval ezzel most kellett felkészülnünk válaszolni egy ilyen kérdésre. Egyébként az elefántok az egyik nyertesei ennek az egész szituációnak, olyan szempontból, hogy a magyar sajtót is bejárta az a hír, hogy az egyik park, ahol történetesen mi is forgattunk, szabadon engedte az elefántjait. Na, hogy ez volt a szalagcím, és ez így nagyon jól hangzik, hogy az elefántokat szabadon engedték.
Csak a budapesti állatkertben is volt az, hogy ott sétáltatják a mongúzokat, pórázom meg ilyenek.
Igen, mondjuk ez egy kicsit félrevezető, mert az átlagolvasó azt látja, hogy hát de jó, kiengedték őket, és kimentek a szabadba. Ez nem ezt jelenti, hanem a parkon belül levették róluk a láncokat, és mivel nincsen turista, nem kell gyakorlatilag őket leláncolni, és nem kell védeni őket semmitől, úgyhogy szabadon mászkálhatnak a parkon belül. Nyilván az elefántoknak ez már tök jó, hogy ők, nekik nem kell turistákat cipelni, ők nincsenek leláncolva, ez már egy nagyon pozitív változás, viszont mivel nincsenek turisták, nincsen pénz, és nagyon sok park, és nagyon sok elefánt tulajdonos pedig olyan anyagi szituációba került, hogy veszélybe került az elefántnak a fenntartása, és nagyon sok olyan kampányt láttunk az interneten, hogy pénzt gyűjtenek leginkább külföldiektől, külföldi turistáktól, támogatóktól, hogy segíts, hogy az elefántoknak élelmet tudjunk venni, mert veszélyben vannak, mert egyik napról a másikra megszűnt a pénzforrás, viszont rohadt sok pénz kell, bocsánat.
Hát ugyanakkor nincsenek turisták, gondolom ott is azzal szembesül az agrárszektor, mint például nálunk is, ha nem is ebben a formában, hogy ugye Olaszországba exportáltunk egy csomó élelmiszert, ami magyar piacra nem érte volna meg, viszont onnantól kezdve, hogy nem tudtuk, megjelentek a szupermarketek polcain azok a különlegesebb húsok például, amit korábban alig lehetett vadászni, már idézőjelben vadászni, úgyhogy elképzelhetőnek tartom azt is, hogy Tájföldön például nincsenek turisták, nem kell kiszolgálni a hotelekben a rengeteg embert, úgyhogy átcsatornázzák az elefántparkoknak.
Lehetséges, teljesen lehetséges, viszont mi, amiket...
Elmegyek Tájföldre agrárminiszternek, mit szóltok.
Viszont abból kifejezőleg, hogy miket hallottunk
a helyi... minden, a király is úgy csinálja itt távmunkában.
Viszont amiket hallottunk a helyi irányításról, én nem nagyon tudom elképzelni, hogy bármilyen helyi agrárminiszter vagy mezőgazdasági miniszternek eszébe jusson az, hogy az elefántokkal mi fog történni. Annyi, hogy törvényileg bezárták az összes parkot. Egyébként nemrég e-maileztünk is a LEC-nek a parkjával, megkérdeztük, hogy mi a helyzet, hogy küldjenek nekünk egy update-et. Ők azt írták, hogy ennyi a törvény, hogy be van zárva az összes park. Nagyon sok elefánt hát olyan szituációba került, hogy ugye az anyagi források miatt veszélyben van az élete, viszont a LEC, és mivel majd
ez
később beszélünk
az a park,
róla,
ami nagyon pozitív.
A nagyon pozitív, igen, az Elefánt
Nature Park. Csak gyorsan előre hozom itt.
Igen, az Elefánt Nature Park.
Az elefánt suttogó.
Majd fontos lesz, hogy ő kicsoda, micsoda, de neki vannak olyan külföldi sztárokhoz is kapcsolata, például Angelina Jolie, Brad Pitt, Paul McCartney, Hillary Clinton, stb. Tehát ő neki vannak kapcsolatai, és rajta keresztül pénz folyt be az ő foundation alapítványába, és ezeken az alapítványokon keresztül ő más parkoknak is tudott segíteni, és konkrétan írták a számot, hogy 1745 olyan elefántnak tudott segíteni LEC, aki nem is az ő parkjába parkjához
nekik
tartozott,
biztosította az
de
élelmet.
Nekik tudott biztosítani élelmet, és kvázi megmentett 1745 elefántot, akik egyébként lehet, hogy méhen haltak volna.
Ami azért egy elég jelentős százalék az össz elefánt populációban.
Igen.
És tehát, tudjuk, hogy ez nem csak Tájföldön, hanem a környező országban, tehát Kambodzsa, Laos, Vietnám, oda is átér a keze, hála Istennek.
Mindjárt beszélünk arról, hogy hogyan is néznek ki ezek a parkok, de még egy picit itt az utazás témánál maradjunk, jó? Mert örülök, hogy egy ilyen világutazó csapattal ülhetek le. Sok helyen mondják azt, hogy átalakulnak a szokásaink itt a koronavírus járvány hatására, és nem feltétlenül szerencsés ez az ilyen masszív méretű turizmus, ami létezik. Sok országból jönnek hírek, hogy jogszabályi eszközökkel próbálják meg korlátozni, vagy a jövőben tervezik korlátozni az utazásokat. Ti ezt hogyan látjátok? Mert én elég erősen szkeptikus vagyok, hogy az ember visszafogná magát adott esetben, vagy egyáltalán vissza kell-e fogni magát, vagy mondjam-e az én álláspontomat, és arra reagáltok.
Én csak annyit, én is sokat spekuláltam ezen a témakörön, és én alapvetően amellett vagyok, hogy az, ami van, az nem jó. Így. Tehát, hogyha nagyon általánosan kell mondani, ugye én egy évet éltem Balin, és tehát ott szinte a turisztikai helyek már élvezhetetlenek voltak, és hogy annyira elment ez a jó, csak két szelfi, és ott vagyunk, és azt is menni, ezt is, és nincs idő a befogadásra, és egyszerűen egy ilyen mindenki, már lassan azért utazik az ember, hogy másnak megmutatja, hogy ő utazott, és nem azért utazik, mert hogy én utazni szeretnék. Ez szerintem így nincs jól, és ez a nagy része. Az én félelmem kicsit
nem,
ugyanaz.
Nem, azért, mert megérdemli, mert gályázok nem tudom mennyit a munkahelyen, keresem a pénzt, akkor ebből megérdemlem azt, hogy elmenjek Tájföldre.
Ez egy másik...
És kikapcsolódjak. Az van, a másik kérdés, hogy vannak ilyen kutatások, hogy kb. Öt nappal azután, hogy visszatérünk a munkahelyre, egy nyaralás után visszazökkenünk kb. Ugyanabban a mentalitásban, mint előtte voltunk, úgyhogy nem tudom, ezért megérni.
Még csak annyit hozzáfűznék, hogy nekem a félelmem amúgy ugyanaz, mint mondjuk a budapesti forgalom a Covid idején, hogy az elején ugye eltűntek az autók, és úristen, de jó, és nincs dugó, és nem tudom micsoda, most pedig háromszorosa a forgalom, mint ami előtte volt. Tehát, hogy nekem picit ez a félelmem, hogy mindenki az lesz, amikor már úgy lehet utazni, hogy jó, hát akkor most minden nézzünk meg gyorsan, és nem tudom, ami még van idő, és...
Jó, de ez visszacsillapodik, nem? Tehát, hogy én ezt úgy képzelem el, hogy így felgyülemlik a feszültség, az hirtelen kirobban, aztán utána vissza.
Nem tudom, szelidül. Majd meglátjuk. Andris?
Hát ami az utolsó években volt, az már nagyon durva volt. Én egyébként blogolok is, utazási élményeket írok meg.
De és persze az utazási podcastet hallgassa mindenki, most felemeltem.
Második reklám, igen. De akkor bemondom a blogomat is, utazgatok.hu.
Hát ezt tudom, hogy hát is írálok egy podcastet.
Szóval én tavaly elkezdtem írni egy cikket.
Csak a hallgatókedvéért, akik ugye nem voltak itt velünk, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy mondtad, hogy te is szoktál podcastelni, nekem meg kikeretkedett a szemem, hogy igen, és melyik podcast, és akkor derült ki, úgyhogy azért kezdtem így, hogy igen. Jól ismert igen, utazási igen. Podcast.
Na, szóval én tavaly elkezdtem írni egy cikket arról, hogy mennyire eldurvult ez az egész utazás, és hogy boldogtalan már megy, és szerintem egy csomóan azért mennek, nem azért, mert ők akarnak, hanem azt érzik, hogy ez a trend, és menni kell. Uh-huh. És ebben egy kicsit magamat is, sőt minden más utazó bloggert és ilyen influencert hibásnak érzem.
De jó, hogy mondod, eladtuk... mert próbáltam nagyon finoman rávezetni, vagy próbáltam volna rávezetni a felelősségetekre.
Én is hibás vagyok ebben, mert körülbelül 5 évvel ezelőtt én mindenhol azt mondtam, hogy mindenki utazzon, és utazni lehet, és utazni olcsón lehet, és világot látni, és stb. És én is ezt cikkeim vannak fönt, még most is. És ez egy hiba volt, mert nagyon sok ember azt látta, hogy manapság utazni kell. És lehet, hogy valakinek addig a nem tudom, a hajózás volt, és hajózott Balatonon, és az volt a hobbija, vagy éppen nem tudom, festegetett, vagy kertészkedett, és akkor mivel volt ez a hatalmas trend, hogy mindenki világot lát, és akkor utazik, és most itt vagyok, most ott vagyok, most itt egy selfie, most ott csak kelok be Instagramra, az emberekben szerintem az a kép alakult ki, hogyha én nem megyek, akkor én nem tudom, akkor valamit kihagyok. És az emberek megindultak. Olcsók voltak a repülőjegyek, könnyen elérhető, tényleg az utazás bárki számára elérhető lett pár év alatt, és az emberek meg is indultak, és nagyon sok ember pedig nem volt még meg az embereknek az utazási kultúrájuk, hogy ezt hogyan kéne csinálni. Én láttam olyan embereket, akinek az volt az utazás, hogy lement mondjuk Milánóba, mert 2000 forint volt a repjegy, ott bement a főtérre, mintha mondjuk lemennél itt a Váci utcára, végigmegy, bement a Zarába, a Houndenbe, megvette ugyanazt a pólót, amit itthon megvehetne, bement a Mekibe, megkaját valamit, és elment bulizni, másnap meg hazajött.
És tolt két szelfit.
És tolt két szelfit. És de jó, mert akkor most én is utazó lettem.
De ennek van az a változata, amikor otthon megcsinálod a szendvicset, a reggeli géppel, ami 6-kor indul, elmész, és este visszajössz. Van az ismeretségi körömben olyan, aki konkrétan ezt csinálja, és azon bosszankodik, hogy a taxi drágább, mint a repjegy.
Annyit hozzáfűznék ez a témához, hogy én tartom ahhoz magamat, hogy az utazás jó. Tehát alapvetően az utazás nagyon sok mindent tanít az embernek.
Nem mindenkinek való az utazás, és ne azért induljon el valaki, mert hogy a szomszéd Pistike is ment, meg az Instagramon a nem tudom,
persze,
barátnők.
Tehát a motiváció, meg a hogyanja, az nagyon nagy
kérdés. A hogyan és a motiváció.
Tehát, hogy de alapvetően én amondó vagyok, hogy utazni egyszerűen kell, és tök sokat tanul az ember közben, és én rengeteget tanultam közben, de tök más az, hogy egy napra Milánóba elmegyek hamburgerezni, vagy hogy elmész egy hónapra mondjuk Dél-Kelet-Ázsiába, és átéled azt, ami történik veled.
Jó, de erre jöhet az, hogy van akinek meg az az élmény, hogy Milánóban ette a hamburgert, akkor most hol vágsz igazságot?
Hát ez hülyeség.
Te jössz.
Nem, hát ez...
Úgyhogy ilyen szempontból én hiszek abban, hogy a kicsit így nagyon felgyorsult, sőt, nagyon felgyorsult a világ ilyen szempontból is, és maga a világ így egy kicsit gátat szabott ennek a nagy rohanásnak. És ha ilyen szempontból nézzük, és nem nézzük a gazdasági oldalát, meg hogy emberek elvesztették a munkájukat, meg emberek haltak meg, hogyha csak ezt az oldalát nézzük, és az utazás szempontjából nézzük, akkor ennek van előnye. mert hogy olyan helyek, mint mondjuk Bali újra mondjuk turista szemmel is élhető lesz, hogy mondjuk nem tudom lenn, melyik horvát kisváros az a talán Rovinj, vagy nem tudom, ahol már limitálták az emberek számát, vagy még Velencébe, hogy hány ember mehet be a városba egy nap, mert hogy nem lehetett megmozdulni. A helyiek nem tudtak elmenni az ABC-be, mert hogy nem tudom, 20 perces sorát a boltba bármikor. Tehát, hogy ezek élhetetlenné tettek dolgokat. A Barcelonában a helyiek folyamatosan tüntetnek, hogy élhetetlen a belváros, és mindenki költözik ki. A belváros teljesen átvette az Airbnb lakás piac.
Igen, ezt Lisszaboni barátaim is mondják, hogy én akkor voltam kint, amikor, vagy akkor laktam ott, amikor még nem voltak fapados járatok Lisszabonba, és abban az évben, amikor visszajöttem, akkor nyitotta meg a lisszaboni reptér a fapados járatok előtt a kapuit, és az egész város átállt turizmusra, és elképesztő, hogy mekkora változás állt be. Van pozitív hozadéka nyilván, tehát hogy
gazdaságot pörgeti persze ilyen dolgok mindenképpen.
Mindig van, tehát hogy mindig egy nagy változásnak két oldala van, tehát hogy ez.
De például egy olyan utazónak, aki szereti az autentikus dolgokat, ami ennek magunkat is tartom, és szerintem a legtöbb utazó blogger és influencer alapvetően a szeretné az autentikus helyi dolgokat megismerni, azoknak ez hátrány. Tehát azoknak hátrány, mert hogy elveszti az a hely, a báját. Azt,
de mész azokra a helyekre, ahol nincs turista, mert Milánóba a főtérre megy mindenki, meg a Dómmal fotózkodik, külvárosban nem fognak kijutni, úgyhogy mész oda. Viszont hogyan tudsz autentikusan elefántokat megismerni? Aj, milyen nagyon szépen! Áll. Milyen szépen visszakadottak!
Nagyon szép volt.
Szóval napárkötéset ilyet megadjuk a Lacinak.
Nagyon szép volt.
Hogyan tudsz autentikusan elefántokat megfigyelni, tanulmányozni, átélni, úgy, hogyha azok az elefántok egyébként a turizmus szolgálják ki.
Uh-huh. Igen, hát itt jön szóba ugye az, hogy az elefántturizmusnak rengeteg árnyalata van, és amint már szóba jött, van az, hogy a buli negyed közepén magyaróba letetik pénzért a turisták, utána van az, hogy ilyen cirkuszi mutatványok, ahol ülsz egy nagy lelátón, és az elefántok fociznak, meg festegetnek, meg dárcoznak, meg egy lábra állva a tüzes karikát forgatnak. Szerintem nem kell ezt taglalni, hogy ez nem jó. Tehát, hogy ezt ne gondolja senki azt, hogy ő cukiságból festeget, vagy annyira élvezi ezt az egészet, hogy focizhat, hanem folyamatosan végig egy ilyen Ankusz nevű kampós bottal ütik a fülét meg a nyakát, amit lehet, hogy nem látványosan és nem erősen, de az pont elég arra, hogy emlékezzen az elefánt arra a nagyon meghatározó pár hétre, amikor borjúkorában nagyon-nagyon elverték, és nagyon-nagyon megkínozták.
Van, akik egyébként pozitív megerősítéssel tréningeznek elefántokat? Létezhet ilyen?
Alapvetően ugye meglátogattuk a filmünkbe Leg Chilernek a parkját, aki már szóba jött, ő az elefántoknak a megmentője. Ő ezt kijelentette, hogy ő semmilyen fegyelmező eszközt nem használ az elefántjával, és nem csak kijelentette, hanem mi ezt át is éltük, amikor 8-10 5 tonnás elefánt futott felénk, és ő egyedül a hangjával, a mozdulataival, ezt te is láthattad a filmen.
Igen, azért mosolyogok.
Igen, tehát hogy van erre példa, az tudni kell, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog, és tehát ő az életét föltette erre. Tehát én nem mondom azt, hogy ez bárki meg tudja csinálni. Tehát ez nem, szerintem ebbe van valami, ami kicsit a tanulhaton túl van. Tehát
itt van az, amit mondtatok, hogy az elefántokkal suttogó vagy.
Így van, így van. Tehát, de visszatérve ugye az, hogy lehet etikusan találkozni elefántokkal. A cirkusz fölött van az a szint, ami már olyan programokat kínál, ami az elefánt életébe beilleszthető. Ugye tegyük hozzá, hogy egy ázsiai elefántnak is megvan a napi rutinja a természetben, ugye eszik, iszik, lemegy a folyóra.
Tisztől turisták jönnek,
igen, akkor beírja a naplóba, fogási napló. Sárfürdőt vesz, ez nagyon fontos, hogy a bőrük mondjuk legyen egy olyan réteg, ami védi a naptól, illetve védi a
szúnyogoktól,
meg egyéb csípésektől. Tehát, hogy akik már az etikus irányba tolódtak el, akkor azok azt vizsgálták meg nagyon jól, hogy jó, mi az, amit az elefánt csinál alapvetően, és mi az, amit mi tudunk az elefánttal együtt csinálni. Tehát igaziból ugye vannak ezek az ábrák, hogy mi az állatok fölött vagyunk, vagy egy körforgásban vagyunk az állatok mellett. Talán ez az a lépcsőfok, ami meglépettetett itt, nagyon hülyén fogalmazva.
Hogy nem kicsit... vagy a mai nap legszebb szava, de szerintem az egész év legszebb szava eddig így a podcastben. Nehéz lesz ezt überelni.
És tehát, hogy itt talán úgy tudnám ezt még árnyalni, hogy ugye lemásztunk az elefántról, és mellé álltunk, és megmosdattuk őket. Tehát, hogy van ez a rétege. Azért itt még mindig felmerül a kérdés bennünk, hogy ugye amiben ennyi pénz van, ott mondjuk a háttérben, a színfalak mögött is pont ugyanez a bánásmód van-e, vagy sem.
Most annyira bánom, hogy nincs itt egy kamera, mert egyszerre kerekedett ki Andrással a szemünk, és kezdtünk bólogatni, hogy
igen,
ugye, hát, ugye?
Igen, ez egy olyan kérdéskör, amit mi próbáltunk a filmben is utána menni és árnyalni, és hála Istennek, én nagyon meglepődtem, mert amikor egy ilyen féletikus, vagy hát etikusnak mondott parkban megkérdeztük a gondozókat, hogy mi az álláspontjuk, akkor ők tök őszintén elmondták, hogy azért ezek 5 tonnás állatok, és van, hogy egyszerűen kell használni az ankuszt, ezt a kalapácsot, van, hogy egyszerűen el kell zárni egy mászt időszak, tehát egy párzási időszak alatt lévő hímet, mert kezelhetetlenné válik.
Igen,
tehát
azért, nem... ha egy hím elefántra maga nem tudom hány tonnájával rájön a pározhatni,
hát ez kegyetlen.
Akkor és lehet, hogy nem állnék ott.
Tehát, hogy
ez kicsit olyan, mint a vicc, hogy mit kell adni a hasmenéses elefántnak utat.
Igen.
Tehát,
igen.
Tehát, hogy ez nekünk nagyon meglepő volt, és nagyon örültünk, hogy őszinte választ kaptunk, és emiatt gondolom azt, hogy az a park is amúgy hiteles volt, mert ezt nem mondták volna el. Tehát, hogy akkor azt mondták volna, hogy jaj, nálunk nincsen semmi ankusz, meg nincsen semmi izé-mizé, csak boldogan szaladgálnak az elefántok. Tehát ezért is gondolom, hogy az is egy hiteles park volt alapvetően, és ezért is mondtam az előbb azt, hogy az, amit a LEK meg tud csinálni, szerintem azt nem tudja megcsinálni bárki. Tehát az már egy olyan szint az állatokkal, ami tényleg ilyen emberfeletti. Tehát az láttunk róla videókat előtte, és akkor is csodálkoztam rajta, de élőben megtapasztalni, ez tényleg egy ilyen zseniális érzés volt, hogy tényleg, ahogy elordította magát, hogy gyertek elefántjaim, és így 10 elefánt fut, és bevisz. Tehát, hogy ugye arra is figyeltünk, hogy az elefántoknál nagyon sok ilyen viselkedési forma van, ami mondjuk a védelmezést jelenti. Tehát az anya borjú, vagy az anya a borját általában maga alá betuszkolja, így a lábai közé.
És így hogyha ilyen
podcast kompatibilisen. És ugye a LEK-kel is ugyanezt csinálták, hogy folyamatosan azt éreztük, hogy ő a csapatnak a vezetője is, és a legkisebb borja is. Tehát ugye egy olyan dinamika volt ebben az egészben, ami így elképzelhetetlen. Tehát, hogy most így az elmúlt fél órás kifejtésem alapján a válasz összefoglalva az, hogy lehet etikusan megfigyelni az állatokat és velük lenni, és ugye a LEK-ék is már azon dolgoznak, hogy az legyen ennek a vége, hogy mi vagyunk egy nagy rámpán, ahonnan megfigyeljük az állatokat. Tehát, hogy már az se nagyon legyen, hogy mosdatás, meg etetés, mert az is valamilyen szinten természetellenes, hogy az ember eteti meg. Erre még mindig szükség van. Tehát azért ennyit kell adni az embereknek, hogy legyen ennyi kapcsolat, és ez nem rossz alapvetően az elefántnak.
És ez vonzó lesz, mert akkor simán elmegyek, már turisztikai szempontból, mert akkor simán elmegy egy állatkertbe a saját városában, megnézi ott is így messziről az elefántokat, ezért hát miért utazzon tájföldre? Bár ez nekem tetszik, ez a megközelítés, mert akkor ne utazzon. De...
Itt jön be a képbe a win-win szituáció, hogy kell valamit adni a turistának is, hogy ha már kiad ennyi pénzt, akkor ő kapjon egy olyan élményt.
Viszont ezt gondolom turista függő is, nem, hogy finoman próbáltam fogalmazni, hogy ki az, aki megérti ezt a folyamatot, hogy mi etikus az elefántnak, és ki az, aki a mérleg másik oldalára azt rakja súlyosabbnak, hogy neki kell hát, az élmény, hogy átöleljen.
Ezért készítettük a filmet, hogy az emberek számára ez kiderüljön, mert talán, hogyha ez végignézik, ja, akkor rájönnek arra, hogy egyébként, ja, hogy ő nem magától dobálja a tüzes karikát.
Azért én azt gondolom, hogy te is láttad azokat az archív felvételeket, amiket mi se tudtunk felvenni, hanem csak megszerezni, mert ez annyira féltve van Tájföldön. Ha valaki azt az egy percet megnézi, szerintem ő utána a tiszta lelkiismerettel nem fog felülni egy elefántra. A tiszta lelkiismerettel nem fog olyan programba részt venni, ami egy picit is rossz lehet.
Ez az, ahol az amerikaiak púzolgatnak?
Nem, ez az,
amikor maga a betörés folyamat, ami egy ilyen titkos felvétel.
Az elején,
amikor bemutatjuk a turizmusnak a sötét titkát, amiben megmutatják, hogy a kis borjú elefántot hogyan törik meg, berakják egy kis kalodába, és napokig, akár azt mondták hetekig, fizikálisan, verbálisan abuzálják egészen addig, amíg ő meg nem adja magát, és majd akkor ezután egy segítő jobbot nyújtanak, kiválasztanak egy férfit, aki a Mahut, aki a gondozója, így hívják, Mahutnak hívják Tájföldön, aki a gondozója lesz, és ő fog neki segítséget nyújtani, ő viszi neki az első falatot, enni ad neki, megsimogatja, és ezáltal...
Tehát szándékosan szadizzák,
igen,
hogy és... az, aki jön idézőjelbe segíteni...
Ő hozzá kapcsolódjon, és szegény elefánt nem tud máshoz nyúlni, ehhez az emberhez fog nyúlni, és azt gondolja, hogy ő az ő megmentője. És innentől kialakul egy kapcsolat, És ez a gondozója fogja gyakorlatilag élete végéig, tehát ezek ilyen több tíz éves kapcsolatok, amin keresztül ezt az elefántot ő majd gondozza, és ezek az emberek szeretik az elefántokat, csak az ő fejükben az van, hogy a nagyapám, az apám, a nagyapám, az ők apám, mindenki így csinálta, ez a
igen,
módszer.
Igen, pont ezt akartam most közbevetni, csak megvártam volna, míg befejezed, de úgyis félbeszakítalak, mert mindenkit félbeszakítok. Szóval, hogy ez nem biztos, hogy azoknak az embereknek a hibája így effektíve, tehát hogy nem tudatosan
ők se tudják ezt, hogy van másik módszer. Helyiekkel, például egy taxisofőrrel, amikor szerveztük le a forgatást, és mondtuk, hogy vigyen el minket ebbe a parkba, konkrétan az Elephant Nature Parkba a Lackhez, akkor nekünk folyamatosan mondtuk, hogy ne oda menjetek, én tudok jobban, menjünk egy másikba, és akkor mondtuk, hogy nem, de mi nem lovagolni akarunk, mi másfajta programot akarunk. És ez a helyi férfi, láttuk rajta, és őszintén az arcára ki volt írva, hogy ő neki fogalma nem volt, hogy ezt lehet máshogy csinálni. És ő egy helyi. Tehát valószínűleg azoknak a mahutoknak, akik mondjuk egy parkban dolgoznak, egy sima elefántos són, lehet, hogy fogalmuk nincsen, hogy szeretettel lehet egy elefántot irányítani, és nem kell mondjuk betörni.
Ugyanez van lényegében itthon is, meg a világon bárhol, ahol állatokkal foglalkozik az ember, akár az egyszerű mezőgazdasági állattartásról is, hogy hogyan kapcsolódunk az állatokhoz, vannak a beidegződések, mert régen működött, tehát működik, és nem etológiai oldalról, meg nem biológiai környezeti oldalról közelítünk hozzá, holott úgy is lehetne. Tehát, hogy itt azért oda-vissza kell, hogy legyen valami edukáció. Szerintem vagy a kutyák például.
Persze, itt igaziból maga az edukáció is nagyon fontos, és szerintem a filmben is hangsúlyozzuk, hogy mi nem pálcát akarunk törni bárki, vagy akár egy nemzet feje fölött, hogy miért csináljátok ezt. Tehát szó nincs erről. Sőt, hát azért utazóként nagyon jól megtanultuk már azt az évek során, hogy igen, ott ez van, és valószínűleg azért van, mert ebben nőttek fel az emberek, ez van nekik megadatva, ezek a körülmények, tehát hogy nem az emberek rosszak, vagy én azt mondom, hogy minden országban és minden területen ugyanannyi rossz és jó ember van, nem erről van szó. Egy dolog szokott nagyon meghatározó lenni, az a pénz. Ugye én amondó vagyok, hogy beszéltünk ugye olyan emberekkel is, akik mondjuk lovakkal foglalkoznak, hogy legyen egy ilyen párhuzamunk, és ő is azt mondta, hogy...
Már
mondjuk,
ottani lovakkal, vagy
itteni? Nem, itthoni. Ha. Tehát, hogy mert sokan megkérdezik, ugye, hogy jó, de akkor mi van a lovakkal, meg mi van az egyéb állatokkal, és ott is azt a választ kaptam, hogy a lovaknál is van az a módszer, hogy kőkeményen betöröm, és nem tudom, és az mondjuk pár nap alatt megvan, vagy van az, hogy hónapokig folyamatosan odafigyelek, megvan a kommunikáció folyamatos pozitív megerősítéssel. Természetesen ott is van valamilyen szintű nevelés, de nem arról van szó, hogy elverjük meg, eltörjük a lábát, vagy ilyesmi. Tehát mindig azt kell figyelembe venni, hogy minél több időt és energiát kell belefektetni, annál humánusabb módszerekkel lehet ezt megvalósítani. Ez az ellensége a pénznek, ugye a profitnak, tehát főleg a versenyszakmában, vagy a turizmusban, vagy a nem tudom miben, ott legyen az, hogy minél gyorsabban, minél megbízhatóbban, tehát ne legyen hibafaktor mondjuk benne, legyen annyira megtörve, hogy eszébe ne jusson. Még annyi eszembe jutott, amit kihagytunk így a megtörésről, erre van egy tájszó, ami nagyon jól jelzi ezt az egészet, az a pádzsán. Ez konkrétan...
Valóban nagyon, nagyon átjött, igen.
Nem, de ez konkrétan azt jelenti, hogy eltávolítani a lelket és a testet. Oh. Tehát, hogy alapvetően ez azért nagyon jól jelzi azt, hogy miről is van itt szó. És hogyha ez el van távolítva, akkor csak egy testet kezelünk, tehát nem kell azon gondolkodni, hogy saját gondolatok, saját akarat.
Azt mondanám, hogy nagyon könnyen tudtok itt okoskodni a 13. kerületben, hogy hogyan kéne egy távoli országban bármely állatot kezelni például, de Lecknél ez hogy jött? Tehát, igen, tehát, hogy ő ugyanabban a közegben nőtt fel, meg ugyanazokat az elefántokat látta, meg azokat a technikákat az ő felmenőitől. Nála hol volt az, hogy
átkapcsolták a villanyt? Lecknél sikerült egy elég hosszú interjút csinálnunk, amit egyébként last minute, utolsó pillanatban sikerült leszerveznünk csodával, határos módon, és egyébként a film...
Mert épp indult Angelina Jolie-val találkozni.
Igen, éppen vele találkozott, kávézgat, Németországban volt, amikor mi követtük a Instán, igen, néztük, és hogy amikor mi mentünk, és akkor egyszer csak becsekkolt Németország. Franc enné meg, hogy mert hogy nagyon sokszor megkerestük, és mindig ilyen kitérő választ adtak, hogy majd meglátjuk, gyertek el, majd lehet, és mi nekünk meg ő egy ilyen, hát nagyon fontos szereplője kellett, hogy legyen a filmünknek, és ezért ahogy megérkeztünk, minden nap, már sőt András előbb kiment, minden egyes nap bementünk az irodájukba, és akkor kérdezgettük, hogy na, akkor itt vagyunk.
Magyarországról jöttünk,
ezért jöttünk, hogy le kell találkozzunk, és mindig, hogy majd meglátjuk, másnap is visszamentünk.
Írunk egy e-mailt a másik e-mail címre.
Igen, és egyszer csak mondták, hogy mehetünk, és egy egész napos programmal megismerkedhetünk Lekkel, és interjút csinálhatunk velük. Teljesen fel voltunk dobódva. Hát ő ennek a témának a rockstárja, hogyha eddig ez így nem derült ki. És ő elmesélte az élettörténetét, hogy még kisgyerekkorában vidéken élt, és egyszer csak egy ilyen sírást, üvöltést hallott az erdőből, és nem tudta, hogy mi az, bement, és meglátta, hogy az elefántot dolgoztatják. Hogy az elefántnak a fejét folyamatosan ütötték, azt le is írja, és ez a filmben is benn van, hogy folyik az elefántnak a fején a vér, és hát az irányító, nem mondom, hogy gondozója, mert ez nem gondozó, aki ilyet csinál egy elefánttal, ő pedig folyamatosan még ütötte a fejét, és az elefántnak egy csúszós domboldalon kellett volna felmennie, és mindig vissza-vissza csúszott, és ahogy visszacsúszott, az ember folyamatosan még erősebben ütötte. És azt mondta a leg, hogy hazament, és nem tudott aludni, és ez a kép, és ez az üvöltés hang, ez így tényleg beleégett a szívébe, lelkébe, mindenhova, és akkor elhatározta, hogy ő nem tud így ezzel élni, és hogy megmenti ezt az elefántot, konkrétan ezt, aki ott szenvedett.
Voltak, ez nyilván egy nagyon erős mozgatórugó, de voltak neki arra példaképek máshonnan a világból akár, hogy hogyan lehet ezt csinálni, mert ez mehetett volna rossz irányba is, tehát hogyha most abból a szemszögből próbálom meg megközelíteni, hogy tudjuk, hogy évszázadokon keresztül hogyan kell, idézőjelben kell helyesen nevelni az elefántot, hát lehet, hogy nem működött volna az se, hogy akkor majd ő kedvesen hozzá.
Szerintem ezt ő teljesen ő maga tapasztalta meg, és dolgozta ki magának, és közben folyamatosan a családtól, a környezetétől csak elutasítást kapott, annyira, hogy a családja az végén ki is tagadta, és amikor odáig jutott, hogy döntenie kellett, hogy kicsit előrébb ugrunk a történetben, hogy ő vette egy kis földterületet, ahol egy elefántot szeretett volna tartani, minden pénzét ebbe a földterületbe fektette, akkor a családja azt mondta, hogy vagy a földterület, vagy mi, mert hogy azáltal, hogy te az elefántokat kezded el megmenteni, azáltal veszélyt hozol ránk.
Sőt, az egyik társát meg is lőtték, akinek sajnos a karját le is kellett amputálni, mert úgy találták el. Tehát azért ebben az ő életútja az le a kalappal. Tehát 25 év, szerintem most már az látszik, ugye most már mi is azt mutatjuk meg, hogy mennyire nagy a park, mennyi elefántot megmentett, mennyire boldogak ott az elefántok, de szerintem az elmúlt 25 évéből egy ilyen 15-20 az egy ilyen totális szenvedés
és kemény munka. Igen, és rengetegszer bíróságon állt, feljelenték, megfenyegették, tehát hogy ő elhatározta, hogy az elefántokat fogja megmenteni, és ő mindent megtesz azért, és az egész életét alárendelte annak, hogy elefántokat mentsen. Amikor ott voltunk, megcsináltuk az interjút, mondta, hogy mindjárt indulok is, és megyek, nem tudom, Laosba megy elefántot menteni. Tehát ő neki konkrétan ez az egész élete.
Igen, nagyon erős egyébként ez a jelenet is a filmből, amikor vele csináljátok az interjút. De mik voltak azok a, nagyon standard kérdés, mik voltak azok a momentumok forgatás közben, ami mondjuk legnagyobb kihívást jelentett nektek? És itt most nem arra gondolok, hogy milyen rossz volt reggel felkelni, mert azért Persze. tudom, hogy volt, ahol nem engedték, hogy filmezzetek,
hát
volt, ahol elzavartak titeket.
Konkrétan az első parkot próbáltuk felvenni velük a kapcsolatot, ez egy, mi csak úgy hívjuk, hogy egy rossz park, ugye, ahol az elefánt show volt. Fölvettük velük a kapcsolatot, nemleges, sőt, nem is válaszoltak nyilván. Tehát ezeken a helyeken nem mehet oda újságíró, filmes, stb. Nem mehetnek vele. Sőt, egy érdekesség, hogy amikor mi kin voltunk, más téma, az olajpálmák ügyében egy oknyomozó újságíró párost holtan találtak meg.
A pálma ültetvényen.
Tehát, hogy a téma az nagyon hasonló, és itt is, ott is érdekek vannak. Tehát mi kaptunk olyan visszajelzést egy segítőtől, aki nekünk segített leszervezni dolgokat, hogy ő nem mer ilyen irányban elindulni, mert hogy azért itt az életünkkel is játszhatunk.
Igen, ő azt mondta, hogy ő megadja az információkat, hogy hova menjünk, mikor menjünk, de ő nem jön el velünk.
Tehát, neve elhallgatását kérő.
Igen. Szóval az első helyen úgy kellett, nyilván az nem működhetett, hogy nem mutatjuk meg a saját tapasztalatunkat a filmben, tehát azt meg el kellett mennünk egy olyan rossz parban, ahol megmutatjuk, hogy mi szerintünk a rossz. Úgyhogy ott inkognitóban egy kis kamerával forgattunk, egy kicsit nagyon profi kamerával. A laikusok ránéznek, azt gondolták, hogy mi bármilyen más turisták vagyunk. Ami nagyon nehéz volt, hogy jó pofizzunk.
Igen, tehát, ez most már azért előny technikai szemmel, hogy azért magatokkal visztek egy, nem tudom, GoPro-t, vagy valami, ez
kvázi, igen. És akkor ott jó pofizzunk, és akkor jött az elefánt, ott akkor adott ilyen arcra puszit például, és na, én nekem rányomta az arcomra, és én nagyon rosszul éreztem magam ettől magamat, és akkor ott álltak körülöttünk a helyiek, ugye a mahutók, a gondozók, és akkor próbálj jó pofát vágni ez az egészhez, hogy nehogy lebukj, hogy mi egyébként mit keresünk ott, hogyha ezt ennyire elítéljük. Úgyhogy ez a része, ez nagyon rossz. És akkor ezt már láttuk, ugye tudtuk, hogy ezek az elefántok miken mentek keresztül, és nagyon éreztük, hogy ez egy nagyon rossz park, és mindenki más, az összes, nem tudom, többi 50 másik turista, az pedig tapsikolt, és élvezte, és nagyon jól szórakozott.
Hát mint egy delfinshow, vagy nem tudom.
Hát igen. Ha az a kérdés, hogy mi volt a legnehezebb, akkor valószínűleg ez volt így megterhelés szempontjából a legnehezebb, mert tényleg itt folyamatos rossz érzés volt bennünk, de jó pofizni kell, de fölvegyünk mindent, de ne bukjunk le, de meglegyen minden. De közben zúg a folyó mellettünk, alig hallható, amit mondunk, de nem lehet nagy mikrofonnal. Tehát, hogy így tényleg ennek ugye vannak ilyen technikai dolgai is, ugye, amit te is mondtad, hogy persze lehet már ilyen kisebb eszközökkel is dolgozni, de azért ilyenkor nekem mondjuk, mint operatőr, mindig bele kell gondolnom, hogy oké, de ez hogy lesz használható meg, hogy lesz, tehát hogy mi lesz a legjobb módja annak, hogy ezt
használható
tudjuk adni.
Volt, tehát láttam a filmet, és elképesztő képek vannak, szóval.
Még ez a Kinga itt elsírta magát.
Igen,
tehát
igen,
ez
igen,
ebbe
igen.
A parkba, amikor megérkeztünk, és látta, hogy milyen körülmények között vannak tartva ezek az elefántok, ő konkrétan elsírta magát.
Igen. Szóval ez mindenféleképpen egy nagyon nehéz.
Más turistáknál láttatok ilyet?
Nem. Tehát olyat nem. Hallottunk amúgy olyanról utólag, meg akár a mozivetítés is volt valaki, aki mondta, hogy befizette és kiment, mert nem bírta, meg látta, hogy ez rossz. Mi akkor, amikor ott voltunk, akkor csak azt láttuk, hogy mindenki imádja, élvezi, és tök jó.
Hozzá kell tenni, hogy körülbelül az ott levő turistáknak a 95%-a ázsiai volt.
Igen.
Ez egy fontos...
Mondjuk nem ez a kép élt a fejemben, tehát azt képzeltem, hogy amerikaiak, európaiak, és...
Ugye nyugaton már nagyon megy ez a no riding trend, és ezek a trendek ugye talán hát
ez
nyugatról
jött.
Ez a
no riding, ez az, hogy olyan helyekre menj, ahol
hát
nem
gyakorlatilag ezzel, le van egyszerűsítve, hogy hashtag no riding, hogy ne lovagolj az elefántokkal, és ez az egész minden olyat jelent, ami etikus, hogy inkább fürdesd meg, inkább etesd meg, etikus parkba menj, ezt legegyszerűbben így lehet megfogalmazni, hogy hashtag no riding. És ez ugye nyugatról indult, most már eljutott hozzánk, tehát most vagyunk körülbelül ott, hogy a magyarok kezdik ezt megismerni.
Akik utaznak, azok már nagyjából
azok tudják. És akkor Ázsia meg még nagyon nem tud erről semmit, és még pár év, mire mondjuk ez a trend eljut Ázsiába, és ők is rájönnek erre, és ők is...
Egy dolgot azért hozzá kell ezt tenni, hogy ugye mi Chiang Mai régiójában voltunk, ami egyrészt ugye a kínai, tehát ott észak a kínai befolyás nagyon-nagyon nagy, másrészt pedig az egy olyan régió, ami már egy nagyon tudatos turista központ. Tehát ugye Tájföldön...
Milyen szempontból olyan, tudatos? Tudatosan építenek turizmusra, vagy tudatosan...
Tudatosan építenek a tudatos turistákra, mondjuk így. Okay. Tehát ugye azért nagyon-nagyon le kell egyszerűsíteni, akkor a Tájföldre utazók turisták közül kétfajta van. Ugye valaki északra megy, valaki délre, most ha csak nagyon általánosítok. Délen van ugye a tengerpart, a szép szigetek, az a tipikus tájföldi turizmus, amit így látsz a...
Szeméthegyek.
Hát a szeméthegyek, a prostitúció, a koktélok, a nem tudom micsoda. És akkor van észak-tájföld, ami inkább a természeti szépségek, a dzsungelek, a vízesések.
Kultúra.
És a kultúra, mert azért ott van Chiang Mai, Chiang Rai, ősi templomok vannak, buddhizmusnak egy ilyen tényleg nagyon mai nap még fellelhető, de ősi vonulata. Tehát, hogy azért tegyük hozzá, hogy ez nem reprezentálja az átlag turista központokat. Tehát én Phuketbe, amikor nem voltam délen, és ott is forgattam,
azt
akkor...
Azt így ejtik?
Phuket?
Igen. Jó.
Te hogy ejted?
Nem tudom.
Hogy ejted?
Amúgy az a hely, az konkrétan leírtad egy szóval, tehát az. Tehát az szörnyű. Tehát én ott két nap után úgy döntöttem, hogy átmegyek egy másik szigetre, nem bírtam elviselni. Na az pont az ellenkezője, mint ami mondjuk Chiang Mai-ban van. És ott láttam is olyan, volt egy olyan szitu, amikor egy hegyoldalban ültem egy kávézóba, és alattam volt egy tenger, tehát az öbből, és ott az elefántot bevitték a tengerbe, hogy ott ráülhess, és ott pózolhass rajta, hogy fotókat csinálj. Na az egyik fiatal borjú az el akart úszni, és ugye utána ment a Mahut, és folyamatosan nézte, hogy még látják-e a turisták, vagy nem. És amikor már annyira kikerült a perifériába, akkor elővette a kis bökőt a kezébe, és így elkezdte izomból vágni a fejét az elefántnak, hogy ez visszamenjen. Tehát az olyan volt, hogy így én több száz méterre voltam fent, tehát nem is tudtam volna bármit csinálni, de így néztem, és mondom, hogy nem hiszem el. Tehát, hogy iszonyat nagy különbségek vannak. Tehát, na mindegy, szóval igen, tehát azért Tájföldön is vannak jobb és rosszabb szituációban lévő helyek.
Mesélj el egy pozitív élményt.
Egy pozitív élmény. Most átvetted az izét, amikor mondta Laci?
Akkor mondom én a pozitív élményt.
Szakmai ártalom.
Laci, mesélj egy pozitív élményt.
Nagyon izgalmas volt például, amikor...
Mesélj Puketről.
Ültem a nézőtéren, és néztem a filmeteket. Szuper.
Egyébként ez egy tök jó kérdés, hogy neked a végén, hogy neked mi volt a
tudjátok, miért nem emlékeztem én arra a részre, amiről ti beszéltetek az előbb, hogy, és ezzel kicsit andrisosan így nagyon messziről indítok, tehát tudjátok, miért nem emlékeztem arra az archív felvételre, amiről beszéltetek az előbb. Azért, mert én késve érkeztem a vetítésre, és valószínűleg ezt a részt nem láttam, és arra
akkor
gondoltam...
Csak a lényeget nem látta, Laci, nem?
Szerintem azért nagyon sok átjött így is.
Az jó.
Arra gondoltam, hogy jó, ez egy ilyen zárt körű vetítés, biztos ott lesznek majd a családbarátok, meg a nem tudom kicsoda, aztán majd beülök valahova is. Konkrétan hány fős volt ez a terem?
220
fős terem, bementem, és nem tudtam leülni sehova. Tehát, és nem én voltam az egyetlen, aki a lépcsőn ült. Ennyi, tehát, hogy ebben azért benne van az, hogy eszméletlen volt. Ültem ott a... nagyon szélen, tehát moziban nem a legoptimálisabb helyen a falnak támaszkodva lényegében, és szuper volt, tehát annyira bele tudtam helyezkedni, nagyon, nagyon szép munkát csináltatok. Bár ezt a Falconba akartam elmondani, hogy ne itt szembe dicsérjelek titeket, de...
De az Andris kihozta belőle.
Így is jó. Nekem az egyik legnagyobb élmény a nyilván, amikor Lekkel az ő parkjában voltunk, és az interjú végén mi nem is tudtuk előre a programot, hogy mi lesz, és Lek mondta, hogy gyorsan-gyorsan végeztünk, felugrott, menjünk, meg kimegyünk a park, a park egyik elzárt részébe, ahol megnézzünk, sőt, akkor még nem is igazán tudtuk, hogy mit fogunk csinálni.
Nem, csak annyit mondani, hogy ugorjunk fel a platóra a furgonnal, aztán elindultunk valamerre.
És kimentünk egy elzárt részre,
Jurassic Parkos jelenetet képzeljetek el, csak ott nem egy Brontosaurus hajolt át fölöttetek.
Egyébként a megfogalmazás az tökéletes, mert pontosan ezekkel a szavakkal illetjük, hogy olyan érzés, mint a Jurassic Parkban lettünk volna.
Nem emlékeztem, hogy mondtátok, de...
Hatalmas lábnyomok voltak a mező közepén, és tele volt esővízzel.
Úgyhogy és azért tegyük hozzá, hogy az elefántoknak, ugye mindenki tudja, hogy az elefántok trombitálnak, de hogy azt kevesen tudják, hogy az elefántok brutálisan tudnak így morogni, de konkrétan olyan szint, hogy beremeg a föld, és így először nem tudtuk, hogy mi történik, hogy földrengés van, és akkor láttuk, hogy az elefántok morognak. És akkor még azt hozzá
az
is hogy tegyük,
hogy... Ezt csak azért kérdezem, mert a fókás adásban sikerült Ludányi Andrást, az állatorvost rávenni arra, hogy utánozzon fóka hangokat, úgyhogy
én csak egy reggeli kávét ittam meg, tehát pár pálinka után lehet jobb lenne. De nem, hát tehát úgy lehet amúgy elképzelni, mintha oroszlánokat hallanál üvelten, és így is fogalmazzuk meg a filmbe. És az az érdekesség még hozzá, hogy ugye ő azt mondják, hogy infrahangokon is kommunikálnak, és hogy az összes kommunikációnak az ember csak a 10%-át hallja. Tehát ehhez képest így ott álltam, és így mondom, elképzelhetetlen, hogy milyen szintű intelligens kommunikáció lehet itt az elefántok között.
Persze tudják úgy szidni a mahutokat, hogy...
Így van, megint jön már.
És amire emlékeznek 20 év múlva is, hogy valamelyik mahut mondjuk rosszat tett vele, az 20 év múlva akár várják a pillanatot, hogy mikor lehet megbosszulni. És van olyan, amikor...
Ez tényleg igaz?
Erre rákérdeztünk, és több sztorit hallottunk, elmeséltek rövidebb, hosszabb történeteket, sőt, olyat is hallottunk, hogy elefánt konkrétan megölte a korábbi gondozóját. 20 évig várt arra a pillanatra, amikor bosszút tud állni, és hogy igen. Sőt, van olyan elefánt, 10-11 embert
ölt. Erőfölényben vannak persze, az elefántok, persze. Szóval van olyan... kifejlett állat, miért nem kapja el az embert, most nem akarok tippeket adni.
Hát azért, mert annyira meg van félemlítve.
Megvan, igen. Sőt, van olyan elefánt, aki el van zárva, konkrétan börtönben van, mert hogy 10x embert ölt meg, és kezelhetetlen egy hím elefánt. Szóval vannak ilyen történetek. Hol tartottunk?
majdnem mindegy.
Pozitív élmény mondjuk.
Igen, pozitív meg negatív élményekről beszéltünk, és azt terveztem, hogy majd arra futtatom ki, hogy de hát az maga milyen pozitív, hogy a film milyen jól sikerült, de hát azt már elmondtam, úgyhogy innentől nincs értelme beszélgetni tovább.
Igen, a lekes csorda találkozást, hogy amikor ugye megérkeztünk, ott tartottunk, hogy megérkeztünk erre a mezőre, leugrottunk a kocsiról, Lek elkiáltotta magát, és elindult egy 10-12 egyedből álló csorda felénk, és azt se tudtuk, hogy most ők megállnak,
nem
vagy
forog
nem.
Forog a kamera, úristen.
Hát az, igen, ez ilyenkor mindig izgalmas, meg főleg úgy, hogy fel se tudtunk készülni, tehát nem az volt, hogy Lek megkérdezte, hogy srácok, jöhetnek az elefántok, hanem ő leugrott, hívta az elefántokat, mi meg még pakoltunk le a furgonról.
Mi csak mentünk, én is gondolkodtam, gimbalt vigyek, ne vigyek, és az igen. is mondta, hogy adjad csak gyere, és nézzük, és
ilyenkor mindig, hogy be van kapcsolva, hang megy, nem és hatalmas szerencsénk van egyébként, igen, hogy igen. minden sikerült, és megindultak azok az elefántok. Szerintem a moziban hatalmas vászonon látni azt, hogy ezek az elefántok jönnek feléd, az úgy átadja szerintem, nem tudom mennyire jött át, és Lek megállt, és rohantak felénk, és csak megálltak, tehát nem jöttek nekünk, egyből kaptak a kamera után, teljesen biztonságban éreztük magunkat. Mi ehhez hozzá kell tenni, mert hogy Kinga utána mindig kiegészíti ezt, amikor mi itt interjúban ezt elmondjuk, hogy mennyire biztonságban éreztük magunkat, hogy ő egyáltalán nem érezte annyira biztonságban magát, és ő távolságot tartott az elefántoktól, de mi talán azért, mert hogy egyrészt benne voltunk az egész forgatási izgalomban, és ilyenkor kikapcsolt minden egyéb, másrészt, mert ott volt Lek, és Lek miatt teljesen biztonságban
éreztem. Én teljesen
éreztem
azt éreztem, hogy ha bármi is lenne, ez a nő egy szót szól, és abba hagyja az elefánt. Tehát, hogy így tényleg én olyan laza mozdulatokkal mászkáltam ott az 5 tonnás elefántok közül, hogy alulról vegyük, oldalról vegyük, nem tudom micsoda. Persze mindig figyeltünk, hogyha azért volt, hogy irányítottak, hogy mögé ne menj, mert nem lát jól, akkor megijedhet, meg nem tudom, de hogy tényleg az elején azt gondoltam, hogy majd csinálunk pár felvételt így nem tudom 20 méterről elefántokról, és ennél a szitunál meg ott voltunk tényleg 10 több tonnás elefánt között, és néha az Andis eltűnt. Tehát ugye mint egy elefánt labirintusban nem találtam, és csak így kérdeztem, hogy Andis, jól vagy, mindenem? És így kiintegetett, amennyire tölt, hogy megvagyok, itt vagyok. Tehát,
és így... volt nálunk egy ilyen GoPro-szerű Lamax kamera, amit leraktunk a földre, hogy hát ugye nem tudom, 10 elefántot mászkál, hogy az egyik csak rálép, és akkor ha széttörik, akkor azért jó felvétel, ha nem törik szét, akkor meg azért jó. És hogy leraktuk, és az elefántok kikerülték. Egyik se lépett rá.
Tehát egy ilyen 10 centis cuccról beszélünk.
És hogy állítólag olyan nem is tudom, az érzékelésük, igen. hogy nincs olyan, hogy ő véletlenül rálép a lábadra, vagy ilyen dolog, vagy odébb lök. Ő teljesen tudja, hogy ki hol van, ki hogy áll, vigyázz rá.
Tehát ez az a mondásunk, porcelán. Hogy az elefánt a porcelánboltba, az a legnagyobb hülyeség a világon. Tehát ezek az elefántok ekkora sávon, tehát most mutatom, egy ilyen 20 centis erdősávon, olyan szinten finoman végigmentek, hogy én majdnem leestem, és ők pedig ilyen, mint egy ilyen balerina így mentek.
Azt akartam mondani, hogy mint egy kecses balerina.
Esküszöm, nagyon durva. Tehát ez valaki nagyon elrontotta ezt a szólásmondást, hogy ez bekerült a köztudatba, mert ez nem így van.
Viszont azzal is tudjátok terjeszteni ezeket a téfiteket, hogy most már ez a film látható a hol? Ez hát nem volt olyan jó, mint az előző, de...
Hát most már a filmünket online fogjuk, most lesz az online premierje, július 1-től egy héten át teljesen ingyenesen bárki megnézheti a filmünknek a honlapján. Ez úgy lehet megtalálni, hogy elefantosfilm.hu, elefantosfilm nyilván érkezetek nélkül egyben.hu. A filmünknek a címe egyébként a Szolgalelkű óriások, hogyha valaki erre keres rá, akkor ezen keresztül is megtalálhatja a filmünket. Ez az első körös vetítés. Említettem, ez egy hétig tart, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy ebben az egy hétben nézze meg. A jövőbeni tervek pedig mi vállalunk vetítéseket, elmegyünk élménybeszámolót tartani, ahol mondjuk levetítjük a filmet, és utána lehet velünk beszélgetni, illetve jelentkeztünk több filmfesztiválra is, és már kvázi sikerünk is van, mert beválasztottak egyrészt a Gödöllői Nemzetközi Természetfilmfesztiválra, ami már az, hogy beválasztottak, az számunkra egy nagy siker, illetve kínai, cseh és lengyel fesztiválról is már megjött a visszajelzés, hogy ott is beválasztottak minket, és a filmünket fordítják kínaira, és csere,
Tájföldről, tájföldről van valami visszajelzés?
Próbálkoztunk tájföldi fesztiválokkal, az egyiknél már jött, hogy nem, sajnos nem jutott be. Egyébként én ezzel szkeptikus vagyok, tehát én, nekem az az érzésem, hogy a tájok inkább elzárkoznak ettől a témától.
Ez darásfészek.
Igen, nem annyira gondolom. A filmfesztiválra gondoltam, inkább magára a témának a megítélésére, hogy mondjuk számítotok szerintem arra, hogy majd a konzulátusról kaptok egy levágott elefánt fejet, vagy nem tudom.
Én úgy vagyunk vele, hogy egyelőre még nem bolygatjuk nagyon ezt a dolgot, egyelőre a magyar közönségre, a magyar sajtóra, illetve a közeli országokra koncentrálunk, de az célunk, hogy ha már leforgattuk ezt az anyagot, akkor az angolul beszélő nézőkhöz is eljusson, és természetesen már megvan az angol felirat, és azon is gondolkodunk, hogy mikor és hogyan tudjuk ezt a legszélesebb körben elterjeszteni.
De a kérdésedre még a válasz az, hogy én remélem, hogy egyszer majd kapunk egy levelet mondjuk a követségtől, vagy valakitől, mert az azt jelenti, hogy a filmünk olyan messze ért, hogy érdemes vele már
akkor
foglalkozni.
Akkor mindenféleképpen a 13. kerületbe küldjék a levelet.
Igen, az én címemre küldjék. De én remélem,
hogy... már úgyis balin fogsz lakni megint.
Úgyhogy én remélem, hogy így lesz, hogy... Hát nem remélem, de ha ez megtörténik, azt se bánom, mert akkor tényleg elértünk valamit.
Kicsit visszatérve egy korai kérdés, ez gyönyörű zárszó lett volna, de ezzel nem fejezzük be. Tehát,
látom, hogy dolgozol még azon az átkötésen, ami a végére.
Nem, egy kis keretes szerkezetbe foglalom az egészet, hogy az elején kérdeztem, hogy hogyan álltok neki egy nagy projektnek, és mondtátok, hogy jó, hát tele van a padlás ötletekkel. Mi az, ami még, ez tudjátok, ilyen rutin kérdés a végére. Igen. Tehát, mi az, amin gondolkodtok mostanában.
Azt hittem, te rúgdosol. Hogy...
Nem, én rúgdosolok itt az asztal alatt véletlenül, amiből látszik, hogy nem vagyok olyan, mint egy elefánt, tehát hogy simán megrúglak véletlenül.
Hát igaziból most ugye András évekig élt Kolumbiában, és Dél-Amerikát nagyon jól ismeri, én pedig most decemberben tudtam egy kicsit belekóstolni abba a világba, én Brazíliában töltettem 10 napot.
Igen, követlek Instán.
Köszönöm szépen. És bon dia.
És, mi Európában nem így mondjuk, igen.
Mindegy, a lényegben, hogy most kicsit eltolódott a figyelmünk Dél-Amerikára, és át is adom a szót Andrásnak, aki a szakértője a témának, amúgy az utazgatók.hu nagyon sok jó cikket olvashat.
Még mond a podcasten.
Igen, az utazási podcast.
Köszönöm szépen. Szóval átraknánk a helyszínt ugye a világnak, a földnek a másik oldalára. Én Kolumbiában éltem 2,5 évet, és hát ott rengeteg téma van. Nem feltétlenül törzsek, drogok. Nem feltétlenül... Hát igen, lenne
kézenfekvő. Ja, a sztereotípiák, amik így az embernek...
Igen, ezzel nekem az a problémám, hogy nekem ott nagyon sok barátom van, és nagyon sok olyan család, ahol gyakorlatilag én családtag vagyok, és... Hát a kolumbiaiaknak van sajnos ez a stigma rajtuk, hogyha kimondod, hogy Kolumbia, akkor mindenkinek egyből a drogok jutnak eszébe, és ez a téma engem nagyon érdekel, rengeteg könyvet, dokumentumfilmet megnéztem, elfogyasztottam, amit gyakorlatilag a témában található, azt mondom, hogy ismerem is a témát, viszont van bennem egy olyan kétes érzés, hogy ha mi erről forgatunk, akkor ismét ezt a sztereotípiát fogjuk erősíteni az országról, és ezért talán inkább egy olyat
viszont
csinálná,
ha nem erről forgattok, akkor
meg tudjuk
meg
mutatni azt, hogy az országnak milyen egyéb történetei vannak, és rengeteg más téma van, akár amelyik nem a droghoz kapcsolódik, legyen mondjuk a nem tudom, a fekete mágia, a koboldok, a nem tudom, az országnak a szépsége, a változatossága.
Mert a koboldok nem Izlandon vannak?
Nem, vannak ott is koboldok, és hát ott a vidéki ember az konkrétan, tehát ott nem az kérdés, hogy van-e kobold, mert hogy konkrétan van, hanem hogy mik történnek vele, és mondjuk milyen fizikai...
Szerintem így gyorsan visszakötünk a drogokhoz.
De... Igen, egyébként lehet, inkább bele sem megyek ebbe a témába. Szóval az a lényeg, hogy Kolumbiában rengeteg téma van, de emellett ott van még Kuba. Kuba is engem nagyon-nagyon érdekel, szintén a történelme érdekel, többször is hát, volt szerencsém.
A jelenlegi szerencsém, helyzete hogy... azért ott is egy
a helyzete, elég... igen.
Trumppal visszaállt egy elég érdekes szituáció hát, Kubával kapcsolatban, tehát ez...
Hogy álltok neki egy ilyen tervezésen? Nem engedlek el titeket. Azért nem, mert vagy én még itt foglalom a helyet. Én el akartam menni Argentínába tavaly. Uh-huh. Akkor volt a napfogyatkozás. Ezt neked meséltem, nem?
Én emlékszem egy sztorira, amit elmeséltem, amit fel akartál göngyölni.
Igen, mert hogy nekem az van egy ilyen családi történet, hogy nekem dédnagyapám lelépett, amikor nagymamám nagyon kicsi volt még, és elment Argentínába, és ez egy ilyen nagy családi, hát nem az egész családot belengő, de azért nagymamám életében elég meghatározó volt, hogy az apja ott hagyta, aztán elment Argentínába, és csak történeteket hallott róla, és nyilván van egy idealizált képe. És nekem az volt az elképzelésem, hogy tavaly nyáron elmegyek Argentínába, mert akkor volt egy teljes napfogyatkozás is ugyanott, úgyhogy ez már úszott, és megpróbálom felgöngyölíteni a dédnagyapámnak az útvonalát. Ez nyilván nem a nagy közönségnek szólna, főleg nagymamámnak, aki még él is, és hogy ebbe állunk neki, és elkezdtem összeszedegetni, hogy mi minden kell egy ilyen úthoz, hogyha ezt meg akarom tervezni, és elképesztő, tehát...
Hát, nekünk ez egy éves kőkemény munka az, hogy az első ötlettől odáig,
sőt, az ötletektől, mert alapvetően mert ugye több ötleted van, le kell szűrni, mi az, ami kompatibilis, mi az, ami kivitelezhető egyáltalán, mi az, ami releváns, mi az, aminek most hírértéke van, mi az, amiben tényleg tudsz változást hozni, mi az, amire van közönség, és akkor utána
mész
tovább.
Mi az, amire van mondjuk szponzor, és van, adja igen, hozzá a pénzt, mert nyilván ez is benne van.
Visszatérve itt egy mondattal a szponzorra, ők elégedettek voltak az eredménnyel?
Mondjuk el még akkor a másik kettőt
igen,
is, hogy a Vista mellett...
Tehát az egyik nem volt elégedett?
Mindenki nagyon elégedett. A Vista mellett az utazómajom támogatott minket szállással, illetve a biztosítás.hu támogatott minket, hogy ne legyen semmi bajunk, hogy így kerek legyen a történet. Nyilván, és az nagyon tetszett nekünk, hogy szabad kezet kaptunk. Tehát, hogy nem volt semmi olyan befolyás, mint mondjuk lett volna még az Indonéziával olyan támogató, akinek olyan elvárásai lettek volna, amit mi nem
tavalyokat nem utassátok annyira, jó?
Például igen, hogy más ruhább, nem vicc, egy
bankkártyát kellett volna reklámozni, csak most
volna.
A dzsungel közepén, ahol lárvákat eszel, ott nehezen fizetsz PayPass-szal. Tehát, hogy így...
Az lehet, viszont a bankkártyával tök jól le tudod kapargatni a fatörzsét, ami alatt
igen,
volt.
Igen. És hogy ez egy ilyen nagyon nagy pénzről lett, vagy nem, hát relatíve a költségvetéshez képest nagy pénzről lett volna szó, viszont azt mondtuk, hogy nem adhatjuk el a lelkünket, és egy olyan dealt kötöttünk volna, amit nem tudtunk volna jó szívvel teljesíteni.
Igen, hát a költségvetés meg a másik kérdés.
Ez egy nagyon...
Na mennyi mondjátok, mennyiből jött ki?
Mennyiből jött ki az elefántos film? Hát az ilyen 5000 dollár körül.
5000 dollárt határoztunk meg, de ezt így nehéz megmondani, mert
hát ez
egy
nem sok. Én jóval többre számítottam.
Nincs benne a technika, nincsen benne.
Igen, az a saját technikám.
Tehát ugye most hogyan számolod, hogy mondjuk az András vett kamerát, objektívet, ami saját használatra vette, de használtuk a filmben. Most akkor ezt most beleveszed, nem veszed, azután az övé, stb. Kettő, ami órabérünket, autómunkát,
azt
senki nem számolja. Tehát az 5000 dollár az olyan konkrét fix költségek, mint hogy...
Tehát repülőjegy,
igen, repülőjegy, szállás, programok, étel,
taxi, nem tudom, kell venni ezt, azt.
Mit tudom én, vettünk produkciónak memóriakártyát, mit tudom én, ilyen
jegyzet
fizet, pontosan. Ilyen.
Tehát, hogyha azt számolnánk, hogy mondjuk a munkaóra, több mint 1000 munkaóra biztos, hogy benne van. Hogyha most azt kiszámolnánk, akkor sokkal-sokkal több lenne ez az egész. Azért tegyük hozzá, hogy egyelőre ugye nem tudtuk eladni a filmet, ez azért tervben van, hogy legyen belőle nekünk is valami vissza, egyrészt, hogy tudjuk folytatni ezt az egészet, mert hosszú távon azért ez mind a ketten dolgozunk, tehát ez nem fenntartható így, de hogy ebben rengeteg idő és energia benne van, azért, mert tehát ugye ez egy ilyen belső motiváció, hogy ezt megcsináljuk, csak persze az lenne a cél, hogy, és most már szerencsére elég nagy sajtó visszhangunk van, és köszönjük szépen, Laci, hogy itt lehetünk nálad, hogy ezt megcsináljuk úgy, hogy
igen, az
utazási podcast, szóval, hogy alapvetően profin meg tudjuk csinálni úgy, hogy mindenki jól járjon, és mi is, tehát ugye minél jobb körülményeink vannak, annál jobb anyagot tudunk előállítani. Tehát azért ez egy ilyen folyamatos növekedés, folyamatos harc, folyamatos küzdelem, és azért szerintem te is pontosan tudod, hogy sajnos Magyarországon még nem a tudomány, meg a tudományos vonal, meg a dokumentumfilmezés a legnívósabb műfaj, meg nem ebbe van a pénz. Tehát, hogy így...
Itthon lenne olyan témátok, amit úgy éreznétek, hogy tudnátok vele kezdeni valamit?
Alapvetően nekem...
Nem tudom, a szürke marhák, vagy a vízibből lények, vagy mik azok vízibből.
Én erről sokat szoktunk vitatkozni Andrissal, hogyha mondjuk lenne itthon egy olyan, akkor kinek mi. Ezen a vonalon, amit mi mondjuk együtt csinálunk, azon nem annyira. Tehát ez nem annyira.
Alapvetően az utazás, tehát a külföldi távoli kultúráknak a bemutatása az alapvető mozgató rugója ennek a produkciónak, bármelyiknek, az indonéziásnak is, ilyen irányban nem nézegettünk, de ez nem jelenti, azt nem zárja ki a dolgot. Igen.
Meg annyi, hogy ugye nekem alapvetően van egy dokumentumfilm a húsevő növényekről, amivel a Szertár podcastban meséltem egyszer.
Igen.
Tehát az én érdeklődési...
És Bán Laci narrálta, azt hiszem, nem?
A Bán Laci, igen, a Bán Laci. Bán Laci. És alapvetően ugye nekem már van ezen belül egy szűkebb nis, tehát az állatok és növényeknek a felkutatása. Tehát mondjuk én a Rákosi Viperáról nagyon szerettem volna egy filmet csinálni, azt már megcsinálták, és amúgy nagyon jó.
Természetfilmpontot
csinált. Igen. Tehát az arról lekéstem, de hogy nekem még rengeteg olyan téma van, amit én így akár saját projektben, akár együtt, akár valamilyen konstellációban én még szeretnék csinálni. Tehát, hogy de az, amit mi mondjuk közösen ketten csinálunk, az inkább tényleg mindig ilyen utazásorientált, és valami távolít elhozni ide.
Csak bólogatni tudok, igen.
Hát jó, köszönöm szépen. Ez nem volt olyan jó zárszó, mint valamivel korábban, de köszönöm szépen, hogy elmondtátok ezeket.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Én pedig nektek köszönöm a figyelmeteket.
Gondold el, hogy hányszor olvassuk azt, hogy brit, magyar, stb. Kutatókkal megtalált segítségével megtaláltuk a rák ellenszerét.
Ez már a jövő heti adásból volt egy hangfoszlány. Varga Mátéval, az ELTE TTK genetikai tanszékének kutatójával, a Budapest Science Meetupok szervezőjével beszélgettünk. Van ugyanis egy elméletem. Egy kis privát elméletem, hogy Magyarországon a koronavírus fertőzésnek nem lesz második hulláma, mert hogy ami jönni fog, az valójában az első hullám lesz. Hogy mit reagált erre Máté, azt nem spoilerezem el nektek, de az biztos, hogy átbeszéljük mindazt, amit az eddigiekből tanultunk itthon és a világban, és hasznunkra lehet a következő fázisban. Ja, meg persze lesz szó a mindenkit érdeklő, mikor lesz már oltás témakörről is.
Tüdőskála az érdemes elmondani, hogy azt hiszem a leggyorsabb aztán a kanyaró vakcina, amit eddig csináltak, és ez 4 év volt. Most ettől mindenki lesápad, ennél sokkal gyorsabban fog történni, hogyha létrehozható vakcina, és mindazt gondoljuk, hogy nincs ok, amiért ne lehet létrehozni vakcinát. Nem annyira gyorsan változik ez a vírus, hogy ne tudjuk megtanítani az immunrendszerünket felismerni.
Az adás hivatalosan jövő hétfőn jön majd, de a patreon.com/szertár oldalon már a héten elérhetővé teszem majd a linkjét. Ha tetszett a mai adás és még nem tetted, kérlek iratkozz fel a Szertár a SoundCloudon, Spotify-on, iTunes-on, vagy mit tudom én, te tudod, hogy mi hallgatod a podcasteket. Ha pedig meg is osztod másokkal, annak külön örülök. Ez egy jó kis munkamegosztás, én csinálom a tartalmakat, de segíts a terjesztésben. Köszi! Jövő héten találkozunk, addig is szép hetet mindenkinek, vigyázzatok az UV-val, sziasztok!